sugárzásról, a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Jelentette be pénteken a képzés elindításáról szóló dokumentum ünnepélyes aláírása alkalmából. A Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos. Nacsa Lőrinc Egerben köszöntőjében arról beszélt, ez több lesz, mint egyszerű idegenvezető, illetve turisztikai szakemberképzés. Mert itt nem csupán a szakmát, hanem a vallási területhez szükséges lelkiséget is el kell sajátítani. A kormány kiemelten támogatja az egyházak értékmegőrző munkáját, mondta. Hangsúlyozta, az egyházakra a múltból rájuk maradt értékes ápolandó kincsek vannak bízva, amelyeket komoly felelősségbe mutatni. Nem öncélúan, hanem úgy, hogy a turisták találkozhassanak ezeken a helyeken egymással, a Jóistennel és az évszázados értékekkel. Megszületett a megállapodás az ukrán tárgyalási keretről, és a magyaroknak jó hír, hogy a kárpátaljai magyarság jogvédelmét sikerült hivatalosan is Ukrajna csatlakozási folyamatának részévé tenni. Ez immár nem kétoldalú, hanem európai kérdés, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Zsigmond Barna Pál közölte, ez azt jelenti, hogy Ukrajnának a magyarság képviselőinek bevonásával kisebbségi akciótervet kell készítenie, külön kitérve a kisebbségi nyelvek és a kisebbségi nyelvű oktatás kérdéseire. Az utóbbi évtizedben jelentősen nőtt az egyedülálló édesapák száma Magyarországon. A felmérések szerint 64 ezer apa neveli egyedül gyermekeit, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a 2022-es népszámlálás szerint 341 ezer olyan család él Magyarországon, amelyből hiányzik az egyik szülő. Budapesten két helyen, Pesten és Budán működnek egyszülős központok, amelyek vidéki és határon túli hálózatot is működtetnek, melyek gyakorlati segítséget és közösséget nyújtanak a családoknak. Megjelentek a Kőrösi Csoma Sándor program és a Petőfi Sándor program idei felhívásai, jelentette be a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János elmondta, a két program a nemzetpolitika zászlós hajója. A cél, hogy segítsék a világ különböző pontjain diaszpórában, illetve szórványban élő magyar közösségeket a kiküldött ösztöndíjasokkal. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló nyári főszezoni közlekedési menetrend június 22-től szeptember 1-ig lesz érvényben, az azt követően pedig utószezoni menetrenddel nyújtják meg a nyarat szeptember 22-ig, közölte a MÁV Volán csoport az MT-vel. A MÁV a nyári főszezonban a jelenleginél több vonatot, intercity kocsit és motorvonatot állít forgalomba. A Moody's és a Scope Ratings után a Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását, továbbra is befektetésre javasolják hazánkat, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta, a hitelminősítő gyorsuló növekedést vár a magyar gazdaságban már az idén és jövőre is. Hozzátette, hogy ezzel Magyarország minden előrejelzés szerint a növekedési rangsor élmezőnyében lehet a következő évben. 10 milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Hungarometnél. A projektben egy olyan klimatológiai adatgyűjtő rendszert és adatbázist építenek ki, amellyel segítik a klímaváltozás hatásaihoz az alkalmazkodást. Nagy követséget nyit Laoszban Magyarország. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a laoszi fővárosban kiemelte, Magyarország, Németország, Franciaország és Luxemburg után a negyedik uniós tagállam, amely külképviseletet hoz létre Vientianeben. Közös Európai Uniós vállalás részeként elindult a fiatalok körében megjelenő munkanélküliség ellen küzdő Ifjúsági Garancia Plus program Nógrád vármegyében, ahol több mint 1530 év alatti fiatalnak nyújtanak támogatást. Tájékoztatta a távirati irodát a Nógrád vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztálya. A kormányhivatal 2027. augusztus 31-ig több mint 3,8 milliárd forintos visszanemtérítendő uniós támogatás segítségével 1524 fiatal anyagi támogatását vállalta a programban. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég. Az ország nyugati felén kétharmadán megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet délután 25 és 30, este 19 és 24 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Haláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai összeállításunkban megismételjük a május 3-ai adásunkat, amelyben az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkoztunk. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket.
Gyakorlatilag egy eléggé kutyafuttában áttolt szabályozási folyamatban az atomenergiát gyakorlatilag beemelték az egyébként. Én fizikusként a megújuló energiát azt nagyon-nagyon rossz elnevezésnek tartom, én maradnék inkább az időjárás függő energiatermelés. Mert időjárás függő, tehát folyamatosan imádkoznunk kell. Legyen kellemes 25 fok, erre nem tudjuk alapozni az energiatermelésünket. És amiatt meg, hogy az olcsó orosz gáznak a forrása el lett vágva nagyobb részt, emiatt kutyafuttában beemeltük a kibocsátással nem járó, tehát a zéró kibocsátású energiáknak szokták, hát ugye ez most, hogy mennyire zéró, mennyire nem zéró, de a alacsony kibocsátású energiatermelés, ez talán ez a legkorrektebb megfogalmazása, tehát az alacsony kibocsátású energiatermelésre áthangolták az EU-nak a szabályozását, és ebbe belett emelve az atomenergia is, és ebben gyakorlatilag két nagyon erős gazdasági blokk feszül egymásnak az Európai Unión belül, vannak az atomenergiát támogató országok, ezek közül a legfontosabb ugye Franciaország, de fölzárkózik melléjük Lengyelország, Svédország, mi is ott dübörgünk, a csehek, valamint a szlovákok, és gyakorlatilag e közé van beékelődve földrajzi szempontból a teljes egészében atomenergia ellenes elutasító közeg, a Dánia, Németország, Ausztria tengely. Olaszország nagyon érdekes, mert ők ugyan az alkotmányukban elvileg tiltva van az atomenergiának a felhasználása, aminek igazából az azok, mert a 80-as években a maffia elkezdte az atomhulladékot a tengerbe telepíteni, megfelelő anyagi motivációk mellett. Aztán, amikor eltiltották őket az Olaszország melletti tengerbe dobálástól, akkor elvitték Szomáliába. Emiatt aztán az olaszok azok gyakorlatilag beleírták az alkotmányukba, már pedig itt nem lesz atomerőmű. Na most ezt a szabályozást, ezt Meloni eléggé úgy tűnik, hogy át fogja variálni. Tehát, és megfigyelőként ők nem az időjárás függő energiához ragaszkodó blokkban, hanem az atomenergiát hasznosítani kívánó blokkban foglaltak helyet. Tehát ez a két blokk most nagyon erősen surlódik úgymond egymással. Hogy ki fog nyerni, azt egyelőre nem tudjuk, de az biztos, hogy igen nagy atomenergia beruházásokat írtak alá a svédek is. A franciák gyakorlatilag most már rekordszinten termelnek ismét, tehát volt 2 év, amíg a Covid miatt elnapolt karbantartási munkálatok miatt visszaesett a francia atomerőműveknek a kapacitás kihasználása. Erre aztán mutogattak a mindenféle időjárás függő energiatermelők, hogy lásd, itt is van probléma, de azóta most az elmúlt évben, sőt igazából az idén igazán már gyakorlatilag rekord kihasználtsággal működnek ezek az erőművek. Átadtak Finnországban is egy akkora erőművet, ami gyakorlatilag teljes harmadát biztosítja az energiaellátásnak, illetve a lengyelek az egész unió legambiciózusabb atomenergia építési programjába kezdtek bele, amelynek keretében versenyeztetni fogják egymással az amerikai, illetve a koreai beszállítókat. A koreaiak egyébként nagyon-nagyon-nagyon nyomulnak most ezen a terepen, nekik az Egyesült Arab Emirátusokban tudtak átadni egy 4 reaktoros blokkot, amely időben elkészült, és a költségvetési előirányzat alatti bekerülésbe volt. Ezzel a referenciával azért elég erős pályázat adható be. Na most kérdés az, hogy ez az Európai Uniós szabályozási környezetben ez mennyire lesz megvalósítható, de hát ez már más kérdés. Tehát itt most egy nagyon erő, ehhez képest ugye a németek továbbra is erőltetik leginkább a szélerőműves beruházásokat, mert azért valljuk be, itt a 40. szélességi fok fölött napelemben gondolkodni, az pillanatnyilag a napelemek leghasznosabb felhasználási módja az volna, hogyha fognánk és leszednénk az összeset, és szépen leküldenénk Afrikába, illetve Dél-Amerikába, abba a ráktérítő és a baktérítő közötti területre, ahol az éves ingadozása a napelemnek a termelésének nem 60-80%, mint itt nálunk a mérsékeltőben, hanem ott ilyen 10-12%, tehát egy sokkal egyenletesebb, tehát ott már csak a éjszaka-nappal kiegyenlítésében kellene gondolkozni, ami ugye egy sokkal-sokkal egyszerűbb dolog, mert sokkal rövidebb távú energiatárolást igényel. Tehát igazából jó a napelem. Akkor, hogyha megfelelő helyre telepíted, illetve akkor, hogyha nem a hálózatot szeretnéd, hanem mondjuk szigetszerűen szeretnél ellátni kieső közösségeket. Arra tökéletes a napelem. Tehát Afrikában nagyon sűrűn lehet látni ilyen egyéni vállalkozókat, aki jön egy triciklivel, amin napelem van, és jöhetnek az emberek tölteni a mobiltelefonjukat a piacra. Ameddig ő bevásárol, addig a napelemes töltő megtölti a mobiltelefonját, mert a mobiltelefon az működik. Az adóhálózat is gyakorlatilag napelemmel működik. Tehát ezek kivitelezhetőek, csak azon a körön, tehát ráktérítő, baktérítő között.
Meg tiszta földre, úgyhogy lokáció, az nagyon fontos. Egyébként én azt is kiemelném, hogy mivel a harmadik világbeli országoknak az energiatermelése sokkal károsabb a környezetre, mint az európai, tehát sokkal nagyobb a szén-dioxid intenzitása, hogyha 1 millió eurót elköltünk egy Indiában arra, hogy egy erőművet lecseréljünk, azzal sokkal nagyobb szén-dioxidot spórolunk meg, mint hogyha ezt Európában költjük el. Tehát hogyha tényleg globálisan gondolkozunk, akkor lehet, hogy jobban megérni, hogy az Európai Unió ezeket a napelemeket megvenné, és odaadná szegény országoknak, és szociális szempontból is igazságosabb lenne, másrészt pedig sokkal nagyobb hatása lenne globálisan. Harmadrészt én azt azért fontosan kiemelném, hogy ugye azért az országoknak igen eltérő adottságaik vannak, tehát ugye tudjuk, hogy a magyar tenger a Balaton, de hát azért az mégse ugyanolyan. Azért azt hozzá kell tenni, hogy két dolog az a nagyon, hát hogy mondjam, tehát ez van két ilyen tévhit. Tehát egyrészt az, hogy létezik-e olyan, hogy karbonsemleges energiatermelés, ezt földadósként is tudom mondani, hogy nincs. Tehát bármit építesz, annak pusztán a megépítése, az szén-dioxid
lábnyomot, környezetterhelése,
tehát a napelemhez is kell legyártani a szilíciumot, az alumíniumot, amire főterel, de az napelemekkel Európában a másik legnagyobb probléma, ezért a legnagyobb helyen például nem Európában, mert nálunk hova teszik a napelemeket nagy részint? Ki a szántóföldekre. Mi csak nem is barna mezőre kerülnek felhagyott telephelyekre, hanem ki a legjobb minőségű szántóföldekre a városok mellett. Ha viszont amikor tönkre megy, akkor a szélerőművet, meg a napelemet, meg így elburítják, azt betemetik egy réteg föl, de elég rosszul hasznosuló műtrágya valljuk be. Tehát az egyiket annak az újrahasznosítás az egyetlen is megoldó. Ugye szóba került az atomhulladék, ez csak azért szeretném kiemelni, mert ugye ez elég érintett megint csak a földrajz geológia, ugye, hogy ezeket ilyen geológiai tárolóba akarják eljezni, és ugye egyfolytában az interneten ijesztegetik az embereket, de hát a geológusok ezt nem tudják megállapítani, hogy ott most lesz a földrengés, vagy nem. De a geológusok azok nem csak visszafeled meg tudják mondani, hogy 65 millió évvel ezelőtt mi volt, hanem azért eléggé előre is tudnak látni. Tehát a geológusaink jók. A magyar geológusok egyébként világszinten is nagyon jók. Ezért van az egyébként, hogy például magyarországi tároló is teljesen biztonságos, és például megnézzük a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a honlapját, pont a magyarországi atomhulladék tároló van benne fotón, mert az ilyen pöpec meg van építve. És az ezt is hozzá kell tenni, az atomhulladék az egyébként iszonyatosan kevés, ahhoz képest, amit az emberek hisznek. Tehát ez is egy ilyen internet, ugye ez is jó megdolgozták a médiát, meg a döntéshozókat, meg a közvéleményt 40 év alatt ezek a emlegetett zöld politikusok. Hogy ugye az van, hogy ha fölcsapod az internetet, rágooglizol, az lesz, hogy fú, hát mint már bokáig járunk a radioaktív mocsokba, és gyakorlatilag most már jön az apokalipszis. Ez csak az észik az emberek, mert ezek a média egy része, és meg ezek az emberek szándékosan összekeverik az atomhulladék és a kiégett hűtőelem kategóriáját. A kettő az nagyon nem ugyanaz. Atomhulladékból rengeteg van, de az micsoda? Az atomhulladéknak a döntő többsége az a kis aktivitás. Tudod mi? A gumikesztyű, amit használtak Pakson. A gumikesztyű, amit a röntgengép mellett használtak. Mert egyébként az a nukleáris hulladéknak egyébként az egyharmada az a gyógyászatból jön, nem az erőművekből. Meg a ruha, amivel bementek a paksi atomerőbe szerelgetni, az kötelező atomhulladéként eltárolni, mert hátra rácsöppent egy radioaktivit. Ha ott szerelnek valamit, és le kell kaparni a festéket egy kis hegesztésére, akkor az a festék is atomhulladék lesz. Ebből rengeteg van a világon, de ez olyan, hogy berakod egy acélhordóba, lerakod, még nem is kell elbújtatni sehova, hanem azt lerakod egy tárolóba, az kész. Hogy mondjam, ez ebből a előre becslések szerint 2125-re, tehát 100 év múlva lesz 5 millió köbméter. 5 millió tonna. Na most csak hozzávetőleg mondom, hogy a jelenlegi iparunk évente bocsájt ki 4 millió tonna veszélyes hulladékot. Ehhez képest az atomipar, amilyen soknak tűnik, ez gyakorlatilag a Manchester Unitednek a stadionjába beférne.
Thank you.
a nagy radioaktivitási hulladék. Tulajdonképpen ezek azok a hulladékok, amiben olyan molekulák vannak, meg a bomlás során képződött elemek, amik problémások. Nagy felezés idejűek, egészségre rendkívül károsak. Ebben meg összesen van 29 ezer köbméternyi. Ez azt jelenti, hogy egy összekupacolnánk el férni Szegeden a Széchenyi téren. Ebben azért van, tehát hogy mondjam, tehát itt nem is feltétlenül az a sugárzás a probléma, hanem az, hogy ugye ezeknek az elemeknek egy jelentős része nehéz fém, és ugyanúgy mérgező, mint a higany. Ezeket jó be kell csomagolni, ezt egyébként pont magyar kutatók találták ki, azt a módszert, ami most jelenleg a legelterjedtebb, gyakorlatilag egy ilyen üvegbetonszerű anyagba belecsomagolják meg acélba, ezt beleteszik egy geológiai tárolóba, amit bentonita feltöltenek, hogy a víz ne tudjon bemenni, ugye bentonit az vízálló, és gyakorlatilag az egyetlen finnországi jelenleg már működő, meg van az USA-ban még egy működő ilyen tároló, abban a világ összes ilyen civil eredetű nukleáris hulladéka, ez a nagy radioaktívás hulladéka, csont nélkül beférne. Duplálja meg a háromszorosa is egyébként. Tehát ők azt eleve úgy tervezték, hogy 2100-ig pakolják, majd akkor lezárják, hogy az, amit mondtam, az mind beleférjen. Magyarországon összesen nagyjából 8000 köbméternyi hulladékot tárolunk, ebből mindössze 100 köbméternyi ez a veszélyes rész. Hát a problémát az okoz, hogy most az orosz-ukrán háború abban a szempontból új helyzetet teremtett, hogy ugye az a régi bevált rendszer, elküldtük az oroszokhoz reprocesszálásra fűtőelemeket, és viszont ez már nem feltétlen működik. Nekünk ugye van élő szerződésünk még az oroszokkal, ugye például a csehek, lengyelek azok megközölték, hogy ők ezzel biztos nem fognak élni a jövőben. Erre egyébként az nagyon egyszerű volt a megoldás, a franciák meg a japánok bejelentették, hogy ők észlelték a piaci részt, és már épül egyébként Franciaországban a feldolgozó, mert azt tudni kell, hogy a kiégett fűtőelem az nem atomhulladék. Ezt mindig leírják, ez az interneten fölcsapott, mindenhol ott szerepel az ilyen populáris médiában, ez nem igaz. A nukleáris fűtőelemeket újra lehet hasznosítani gyakorlatilag, már kicsivel több, kevesebb, mint 2000-lék az a része egy fűtőelem pálcának, amit nem lehet újra hasznosítani. A többi részét újra lehet hasznosítani, ezt szét kell szedni, ki kell válogatni, ez egyébként egy problémás és bonyolult folyamat és drága, tehát azt azért nem úgy kell elképzelni, hogy ez megoldott, tehát itt azért még vannak technológiai buntatók a kémiai szétválasztásban, ugye pont ezért van egy kis csúszás ebbe a francia rendszerbe, de mert ugye ebben vannak illékony anyagok, amiknek a kiutásával kell kezelni, tehát ugye ez problémás. De alapvetően nem azért nem történt ezeknek a fűtőelempálcáknak az újrahasznosítása az elmúlt években, mert ez technológiailag nem megoldott. Gyakorlatilag ez a Grider reaktorokba kell feldolgozni, ez gyakorlatilag ez a 60-as évek óta létező technológia. Hanem egyszer azért, mert a 90-es években, a hidegháború után a leszerelt katonai reaktorokból, meg a katonai hasadóanyag készletekből, gyakorlatilag annyira olcsóan jutottál hozzá a hasadóanyaghoz, hogy nem érte meg a reprocesszálás. Most, hogy ez már elkezd fogyni, ez a katonai anyag, most éri meg. Ez egyébként a valóságban, ez egy minden blabla ellenére egyébként, ez egy tökéletesen megoldott rendszer, és egyébként ezt csak a politikusok akarnák elásni, mert ők úgy vannak mindennel, hogy elássuk, és akkor nem látszik. A tudósok meg eszük elválni, hogy ezt elásni, mert ők pontosan tudják, hogy ezt egy kicsi újrahasznosítás után lehet visszatenni az erőművekbe. Sőt, még jobban is jársz, mert ugye egy kicsit, ha feldúsítod benne a hasadóanyagot, akkor tovább benne lehet hagyni egy reaktorba. Ugye Pakson is azért van az, hogy most már nem minden évbe kell cserélni, csak másfél évente a fűtőelemeket, mert jobban feldúsított pálcákat használunk. És még egy utolsó gondolat, ugye a gáz kapcsán, hogy ugye azért azt se felejtsük el, hogy azért amikor az atomerőveket lezárták a németek 2011-ben Fukushima után, gyakorlatilag egy fél éves etapban bejelentették, hogy akkor most az atom kaput, meg kell nézni, hogy az akkori német politikusok hány százaléka dolgozik most jelenleg valamilyen gázipari cégnek a vezető beosztásában, például olyanokban, mint a Gazprom, ez házi feladat, nézze meg, hogy az akkori Merkel kormány hány százaléka kötött ki gázzal foglalkozó cég, mert pontosan tudták, hogy valójában az atomerőműveket gázra fogják lecserélni, nem pedig megújulókra.
A magfúzió az mindig is a hatalmas ígéret, és hát az emberek mindig nagyon nagy várakozással tekintenek rá, ennek nem kis mértékben a különböző populáris, tudományos, fantasztikus irodalomnak a megágyazó szerepe is közrejátszik ebben. Vannak előrelépések a fúzióval kapcsolatban, tehát egyre új, ugye a fúzió gyakorlatilag két különböző változatban megoldható. Egyrészt az úgynevezett tokamak rendszer, amikor valamilyen mágneses erőtérben tartjuk a plazmát, és ott ütköztetjük, ott fúzionáltatjuk gyakorlatilag a könnyű atommagokat, illetve van az úgynevezett tehetetlenségi bezártsági fúzió, az inertial confinement fusion, amikor gyakorlatilag egymásnak ütköztetünk, illetve valamilyen külső hatással, akár vannak olyan jellegű tervek is, is, hogy egyszerű fizikai ütköztetéssel képesek leszünk olyan mértékű közelségbe hozni ezeket a könnyű atomokat, hogy fúzionáljanak, vagy pedig, ami valóban működik, az pedig az, hogy lézerrel nyomjuk össze gyakorlatilag ezt a céltárgyat olyan mértékben, hogy elérjük azt a több százmillió fokot. Ugye itt folyamatosan dobálóznak ilyen több százmillió fokoknak az elérésével. Tehát most, hogyha én fogom és fölnyitom a kis newsreelt, a hírfolyamomat, akkor ott legalább három vagy négy olyan hírt fogok találni, hogy új rekordot értek el valamilyen hőmérséklet tekintetében, akár brit, akár japán, akár koreai, illetve kínai kísérleti egységekben. Ezek nagyon-nagyon-nagyon hasznosak, én nagyon-nagyon szeretem ezeket az eredményeket olvasgatni, mert fizikusként nagyon-nagyon érdeklődöm ezek irányába, hogy ebből mikor lesz energia. Nem merném megtippelni, azt abban teljes egészében biztos vagyok, hogy 2050 előtt biztosan nem fogunk önfenntartó fúziót tudni létrehozni, és 2070 előtt biztosan nem fogunk tudni semmilyen módon a hálózatra termelő fúziós erőművet létrehozni. Azt még valószínűleg talán megérem ezt az időtartamot, úgyhogy még lehet kinevetni, de én tartanám. Tehát erre az időtartamra mernék nagyobb összegben is fogadást kötni arra, hogy nem fog megvalósulni fúzió és energiatermelés.
Ugye azért azt tudik, hogy ezek a fúziós erőművek, amik jelenleg dolgoznak, ezek nem hidrogént égetnek, hanem tríciumot, lítiumot, stb. Típustól függően mit használnak az üzemanyagba. Ebből azért nincs olyan brutálisan sok a bolygón. Tehát ha beindítanánk most jelenleg a mostani trícium készletünkkel egy olyan fúziós erőművet, ami úgy termeli az áramot, mint Paks, akkor az nagyjából egy év alatt a teljes trícium készletünk nyakára hágna, és akkor le kéne állítani, és soha többé fúzió. Tehát a 2050 az a leghamarabb időpont, amikor elméletileg prototípus szinten fogunk tudni csinálni olyan erőművet, ami önfenntartó lesz tríciumból, és ahhoz képest még fene tudja mennyi idő, amikor ezt hidrogénből meg tudjuk csinálni. Másrészt azért hozzá kell tenni, hogy ha már a hidrogén szóba került, hogy a hidrogéngazdaságra csak egy gondolat, ugye azt nem szokták hozzátenni, hogy jelenleg a hidrogéngazdaságban úgy készül, hogy metánból, tehát földgázból a széndioxidot direkt elengedjük, tehát jelenleg egy hidrogénüzemű busz az pont ugyanolyan környezetszennyező, mint a dízel busz, csak a hidrogéngyártó üzembe engedik ki a széndioxidot. De a elektromos autó is tulajdonképpen arról szól, hogy a kipufogás az nem az autón történik meg, hanem mikor éjszaka töltöm a 100 halombattai hőerőműről, akkor annak a kéményén, meg azon a buldózeren, ami a lítiumot bányász Afrikába. De én arra akartam kitérni, hogy ugye a hidrogénnél is az a probléma, hogy gyakorlatilag az egyetlen jelenleg elképzelés arra, hogy a hidrogént majd normálisan nagyipari szinten tudjuk termelni, nem széndioxid intenzíven, ahhoz is reaktorok kellenek, mert reaktorral akarják azt a 800-900 fokos hőt, ami kémiailag szükséges a folyamathoz. Plusz azért egy dolgot hozzátennék, azért az elektromos átállásnak vannak fizikai buktatói. Ahogy említetted, hogy megújul energia nincsen, mert gyakorlatilag a napelem az nem megújul, tehát az nem nő ki a földből, az elhasználódik. A napsugárzás az megújul. De ugyanígy egy fontos tévhitet kell elosztani, hogy például az akkumulátor soha nem fogja kiváltani az olajat az iparban. A hidrogén se. És egy egyszerű példát akarnék csak mondani. Egy jelenleg egy teherhajó, ami 100 000 tonna árut elhoz Kínából Európába, hogy amit te is rendelsz a interneten, a honlapokon a kütyüket, az 20 000 tonna olajat éget el oda-vissza. 20 000 tonna olajnak a kipótlásához, hát ki lehet számolni, hogy 100 000 tonnás mennyiségű akkumulátor kéne, lítium-ion akkumulátor, vagy ennek a nagyjából a fele kéne hidrogén üzemanyag cellából. Tehát azért az meg nem díl, hogy egy 100 000 tonna áruhoz gyakorlatilag 500 000 tonna hidrogénos cellát működtes. Tehát ez nem fog, tehát ez ilyen jól hangzik, nagyon jól néz ki az internet világában, a valóságban ez soha nem fog menni.
Bárcsak lenne olyan technológiánk, amivel a hajók újra üzemanyagellátás nélkül képesek lennének folyamatosan a tengeren hajózni éveken keresztül, mint például az atomtenger alatt járók, vagy az atom meghajtású repülőgép hordozók. Tehát gyakorlatilag a technológia az abszolút és tökéletesen adott arra, hogy nulla kibocsátással legyünk képesek. Tehát ha valamivel kapcsolatban, akkor a tengeren való atomerőmű üzemeltetéssel kapcsolatban van a legtöbb reaktorüzemóránk tapasztalatban.
És egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy tévtek ellentétben egyébként nagyon megbízhatóak ezek a kis reaktorok, olyannyira egyébként az Egyesült Államok haditengerészetének soha egyetlen balesete nem történt reaktorra.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban megismételtük a május 3-ai összeállításunkat, amelyben az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkoztunk. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára, és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket. Köszönjük figyelmüket! További kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Száraz november vagy szabad élet? Mi a különbség az önmegtartóztatás és a szabadítás között? Maurer Péter beszél majd szenvedélybetegségekből való szabadulásáról, őt és feleségét, Maurerné Fenyővári Kornéliát, Óváriné Herpai Dóra kérdezte a Mária Rádió számára készült interjúban. Szeretettel ajánljuk ezt a történetet bátorításul hallgatóinknak, hiszen hazánkban rengetegen érintettek az alkoholbetegség kérdésében. Köszöntöm kedves vendégeimet, Maurer Pétert és feleségét Maurerné Fenyővári Kornéliát. Isten hozott benneteket. Péter, először téged kérlek, hogy mondd el nekünk az alkoholból való szabadulásod történetét.
Én egy nagymarosi, teljesen átlagos család elég rossz gyermekeként születtem. Általános iskola után bekerültem a középiskolába fűtésszerelőként. Középiskolában majdnem mindenki dohányzott. Talán, hogy ne lógjak ki a sorból, én is elkezdtem cigizni. Iskola után közvetlenül bevonultam katonának. Leszerelésemet követően édesapámmal dolgoztam, iskolai gyakorlaton is nála voltam iparú tanulóként. Körülöttem zajlott a családi élet, de én éltem a saját kis világomat. Egyszerűen mindig mennem kellett, nem volt megállás vagy pihenő. Folyton a haverok, gyerekkori barátok társaságában voltam. Ekkor merült fel a füves cigaretta fogalma is, amit el is kezdtem használni. Itt jött egy fordulópont az életemben. Sajnos volt egy családi dráma, aminek következtében apám börtönbe került, édesanyám az akkor 5 éves öcsémmel a nagymamához költözött, a szülői házat pedig elvitt a bank. Ebben az időszakban már egy rokonnál dolgoztam az építőiparban, de sajnos az éjszakákat autóban töltöttem pár hónapig az erdő különböző pontjain. Ez idő alatt a Dunát használtam tisztálkodásra, volt egy emlékezetes december 24-i szentestém, amikor ugyanott fülöttem meg. Az említett rokonnal együtt is íjászkodtunk, és közben elkészült a saját lövészklubja, ahova befogadott lakni.
Mennyi idős voltál ebben az időben?
Hát ebben az időben lehettem olyan 25-26 éves.
26.
Körülbelül így van. Na most a füves cigi ezen a ponton szűnt meg, mert üldözési mániám lett tőle. Innentől kezdve azt éreztem, hogy folyamatosan figyelnek. Aztán képbe került az Ecstasy tabletta és a Speed. Először fél tabletta elég volt, majd feltornáztam napi 18 darabra. Ezzel ugyanúgy tudtam dolgozni, viszont aludni nem. Így lövészet volt minden éjjel, versenyekre való készülés. És ebben az időszakban küldtem mellé az úr a feleségemet, most már tudom. Idővel elkezdtünk építkezni, ő a pénz részét, én a munkámat tudtam beleadni. Pár hónapig nem volt gond. Ez külterületen van, hatalmas kertekkel, gyümölcsösökkel. Hozzá kell tennem, a gyümölcs nem a befőtes üvegbe, hanem a hordóba került.
Cefrének.
Így van. Nagyon távol állt tőlem az alkohol ízvilága, de a drog után űrt úgy gondoltam, hogy kitölti. Hát ez nem volt egy túl okos gondolat. Eleinte 2-3 centes pálinkát megittam, de az jött is vissza, tehát annyira nem bírtam ugye az italt. De csak erőltettem, aztán bírtam egyre jobban. Így már munka után a kollégákkal, akik azóta teljesen lecseréltek, napi rendszerességgel a kocsmába vezetett az utunk. Jó hosszú ideig ez így ment, egy szürke síkon 8-10 kis pálinka üdítővel, tehát én rögtön üdítőt ittam a pálinka után, mert én nem bírtam egyszerűen az ízét elviselni, talán 1-2 deci borocskát megittam még pluszba.
És ez napi fogyasztás?
Ez minden áldott nap, így van. De ezt nagyon okosan tudtam azért még fokozni, elkezdtem Xanax nyugtatóra inni, ettől fél év után volt egy hatalmas epilepsziás rohamom. Aztán jött egy hét kórház, 9 hónapig utána nem ittam alkoholt, és gyógyszert sem szedtem, de végig küzdenem kellett vele.
Tehát ez volt a szállapság.
Folyamatosan megvolt bennem az, hogy hú, még bírom, de küzdöttem vele. Tehát küzdöttem vele. 9 hónap után ez a tudat feledésbe merült, és kipróbáltam ugye a vodkát alkoholmentes sörrel, mert hát úgy akkor talán nem lesz baj. Nincs itt semmi gond, bírom én ezt. Kezdődött előről, csak itt már gyógyszer nélkül. Ugye a kábítószert azt teljesen le tudtam tenni. Tehát az egyik pillanatról a másikra az nem volt problémás, csak itt váltottam ugye akkor az alkoholra. Itt jött a munkai felismerés, mert 2 év alatt ugye odáig jutottam, hogy már reggel is szükségem van az alkoholra ahhoz, hogy jól működjek. És leültem a főnökeimmel egy beszélgetésre, akik egyben a barátaim is, hogy baj van. Ezt észrevették ám ők is, így megbeszéltük, hogy 3 hónapig, azért, hogy rendbe hozzam magam, persze ez nem sikerült, így még lejjebb tudtam csúszni. Ekkor kezdődött ugye a végső stádium, napi 2 liter házi pálinka az, amit én a legvégén elfogyasztottam. Éjjel is fel kellett kelnem. A reggelek katasztrófák voltak, mert a rövid ital nekem ugye savat csinált, ami szétmarta a nyelőcsövemet is. Emlékszem, éjjel 2 óra lehetett, ébresztő, indikel, de nem bírtam már. Elvánszorogtam a fürdőszobáig, ott hasra feküdtem. A sav, amit már ismertem, itt már vér volt. Tehát tudtam, nincs tovább. Elkezdtem zokogni, mint egy 3 éves kisgyerek, közben vert a víz és rázott a hideg. Összetettem a 2 kezem, és zokogva annyit tudtam hangosan mondani. Drága Istenem, kérlek, most azonnal dög lesz meg, vagy ments meg. Ez szó szerint idézem, mert ez így történt. Szerintem ez volt életemben az első olyan ima, ami szívből, őszintén, céltudatosan történt. Abban a pillanatban megszűnt körülöttem minden. Az a hatalmas egóm, az anyagiasság, a kapcsolatok, olyan érzés volt, mintha letakartak volna valamivel, elsötétült a világ. Kinyitottam a szemem, és éreztem, hogy valami megszűnt, nem tudom, hogy mi, csak valami furcsa volt. Persze a testem teljesen ki volt készítve, annyit kellett innom, hogy ne legyen halálfélelmem, pánikrohamom, mert hogyha nem jutottam hozzá az alkoholhoz 3 óránként, akkor jött ez a rettegés, hogy most mi lesz, hogy fogok hozzájutni. Amikor láttam, hogy elkezd fogyni, akkor már jött ez az érzés, hogy reggelig honnan oldom meg éjszaka.
És ezt rejtetted Nelly elől, vagy ez már nem lehetett?
Nem is lehetett, de hát nem is volt rá szükség, ő ezt látta. Másnap megcsinált a telefonom, a nővérem hívott beszélgetni. Egy nagyon meghitt beszélgetés volt, ami azelőtt még soha nem történt meg így. Nagyon szerettük egymást, csak külön, teljesen külön utakon jártunk. Így utólag már tudom, hogy a megváltó is köztünk volt. Még aznap este hívott édesanyám is, hogy a doktornő szeretne velem beszélni.
Mert hogy megosztottad a nővéred, hogy mennyire rosszul voltál.
Pontosan, hát ők látták, azért a család tudta, hogy mi a helyzet. Édesanyám mindig mondta is, hogy le tudott tenni erős, vagy le tudott, hát nem voltam elég erős, képtelenség volt. Itt eljutottam arra a pontra, ahol már se ember, se orvostudomány nem tudott rajtam segíteni. Ez nem volt számomra kérdés. Tehát se családtag, se barátok, se a feleségem hiába, tehát érezte a szervezet, hogy kell, mint másnak az oxigén. Úgyhogy fel is jött hozzánk a doktornő, beszélgettem vele. Így merült fel a Dömösnek a lehetősége. A Duna ellenkező oldalán ott lakunk, közvetlen test közelben, és nem hallottam még róla előtte.
Mármint arról, hogy egy misszió létezik.
Így van, pontosan, egy mentő misszió. És tudtam, hogy szükségem van rá, én azonnali hatállyal indultam volna. Kaptam egy időpontot, 1 hónap elteltével mehetek. Hát itt akkor elkezdtem egy picikét vakarózni, hogy ebből probléma lesz, mert hát itt nekem napok vannak, nem hónapok. Míg másnap jött a telefon, hogy megüresedett egy hely, és így kerültem 2 nap múlva már Dömösre.
És tudtad talán már akkor is, hogy ez nem a véletlen.
Tudtam, biztos voltam benne, igen. Ott a földön, amikor ugye elsötétült a világ, és utána kinyitottam a szemem, akkor én már ott egy felemelt érzést éreztem, nem tudom szavakba önteni a mai napig sem, hogy mi az az érzés, de azt éreztem, hogy van. Persze a testem ugye az még küzdött, mert hát az két külön történet. Ugye akkor nekivágtam Dömösnek, tele kíváncsisággal, aggodalommal, félelemmel, de vágyal is, hogy szűnjön meg ez a borzasztó érzés, ami ugye rabságban tart. Tehát ez egy iszonyú fájdalom.
Egyszer fenn, majd nem, de mindez nem baj, mert a földön harcunk még úgy. Míg az út tart el, mindig újra kell, és egyszer eljön értünk Jézus. Egy szó
szenvedélybetegségétől való szabadulásáról kérdezi Maurer Pétert Óváriné Herpai Dóra.
Dömösön közösségi terápiás program zajlik.
Igen.
És hogy talán ez volt az első ilyen alkalom, hogy egy közösségi rehabilitáción részt vettél.
Így van.
Hogy érezted magad? Sokan ettől tartanak, ettől a megérkezéstől, ettől, hogy mások előtt felvállalják ezt a helyzetet. Emlékszel erre?
Ez számomra azért nem volt akadály, tehát elég gyorsan be tudok illeszkedni társaságban is, és annyiból talán könnyebb volt a helyzet, hogy tudtam, hogy mindenki ugyanabban a cipőben jár.
És ez segít.
Azért ez egy nagy könnyebbség, hogy ott nincs mit takargatni. Itt 3 hét alatt világossá vált, hogy mi, illetve ki által szabadultam az alkoholfogságából, hisz azért itt nagyon jól szembe kerültem az Úr Jézus Krisztussal, és felnyitotta a szemem, ami az idáig vak volt, illetve a fülem, ami addig süket. Ez egy nagyon érdekes történet. Ugye itt én gyógyultként jöttem ki. Az útról 180 fokos fordulattal jöttem haza. Ennek már 2 éve. Azóta minden reggel Bibliával, igével kezdem a napomat, 1 órát. Ez sérthetetlen, úgyhogy az mindig így kezdem a napot. Egy hálával, egy imádsággal átadom az egész napomat az Úr kezébe. Hisz bebizonyítottam, hogy ha én akarok valamit elérni, azt a múltamban, ahogy elmondtam, látni lehetett, hogy nem sokra mentem vele. És azóta csodálatosan működik, délben is van időm, autóban dicséreteket hallgatok, esténként az az 1-1,5 óra ugyanúgy az igével, Bibliával, közös imádsággal, ugyanúgy zenehallgatással, tehát ezzel telnek a mindennapjaink, és ezt biztos, hogy nem adnám oda semmiért. Azóta a feleségemmel, ha bárhová is megyünk, mindig 3-an vagyunk, jó erősen összekötözve az Úrral, tehát ezt azért úgy érezzük, hogy velünk van. Soha nem szeretném elengedni, nem is fogom, hisz az én bűneimért, ugye azért adta ő a drága vérét, és vitte az adós levelemet a keresztfára. Ő az egyetlen, rajta kívül nincs más. Kamatosan kaptam vissza az életemet, akár munka, család, barátok, de még az anyagi oldalon is. Nagymaros idézőjelben mindenki ismer mindenkit, de még a környező településeken is. És észrevehető az, hogy már nem kell róla beszélnem. Ugye, mert az ember, ha szabadul egy ilyenből, mond valamit, előtte is mondott, nem biztos, hogy ez így van. De amikor már az idő telik, és látják, hogy az ember teljesen más, akkor már sokan jönnek kérdésekkel, hogy mi történt veled, te nem ilyen voltál? Ez a kollégákon, akikkel napi rendszerességgel vagyunk összezárva, ez rajtuk érezhető. És ami varázslatos, hogy velük is nagyon sokat beszélünk igéről, dicséreteket hallgatva. Tehát egy nagyon meghitkics családias hangulat az is. Amit nem tudok általában szavakba önteni, az, hogy Dömösön úgy szabadultam meg az alkoholtól, hogy amint említettem, ugye az epilepsziás rohamom után 9 hónapom az úgy telt, hogy minden áldott nap ittam volna alkoholt, csak tudtam, a tudat tartott vissza, hogy megint visszakerülök a kórházba, és az nem volt új jó érzés. Viszont Dömös után úgy tudtam eljönni, hogy mi lesz, ha kijutok. Ugyanúgy ott lesz az ital, a kísértés ott lesz. És ezt nem tudtam hova tenni, hogy ez megszűnt.
Félelmed.
Megszűnt a félelem, és megszűnt az alkohol utáni vágy. Önthetik, mellettem kínálhatnak, olyan érzés, mintha soha nem is ittam volna. És ez csodálatos.
Nelly, most téged kérlek, hogy meséld el nekünk házastársként, feleségként, hogyan élted meg ezt a mélységekkel nehezített időszakot?
Nagyon nehéz volt, azt kell, hogy mondjam. Az én családomban nem volt jellemző az alkoholfogyasztás, maximum ilyen ünnepnapokkor, de akkor is mértékkel. És mikor kiderült, hogy elég nagy a baj, akkor nagyon-nagyon megijedtem, mert az első házasságomnak is az alkohol vetett véget. Én sosem fogyasztottam alkoholt, és igazából nem is tudtam átérezni, meg megérteni sem tudtam, hogy erre miért van olyan nagyon nagy szükség. Nehéz volt, mert kilátástalanság fogott el, félelem, reménytelenség. Aztán segíteni próbáltam, de azt láttam, hogy nem tudok. Minden próbálkozásom kudarcba fulladt. Volt, hogy technikát változtattam, és hogy akkor próbálok megértő lenni, türelmes, segítőkész, de ez sem vezetett olyan eredményre, hogy most akkor meg tudjunk szabadulni ettől a problémától. És igazából, amiről Péter beszélte, az epilepsziás rohama után én megvoltam arról győződve, hogy nekünk most már megoldódott a problémánk, hiszen az orvos megmondta, hogy nem ihat több alkoholt, mert akkor rosszra fordulhat a dolog. Hazajön a kórházból, nem fog inni, és minden nagyon szuper lesz, és jó lesz. És 9 hónapig, amíg nem ivott, majdnem így is volt, mert láttam rajta a küszködést. És azt látni egy olyanon, akit nagyon-nagyon szeretsz, és segíteni akarsz, és nem tudsz mit csinálni, akkor megint kezdődött ez a félelem, a kilátástalanság. A végén már átment ilyen önvádba is, nagyon-nagyon nehéz volt.
Akkor, amikor mondod, hogy 9 hónapig te elnézted Péternek a küszködését a nemivásért, tudtatok erről így beszélni?
Hát, akkor még nem.
Akkor még nem.
Nem. Az utolsó 3 hónapban volt az, hogy igen, akkor már így őszintén meg tudtuk beszélni.
És emlékszel arra, amikor Péter elhatározta, hogy elmegy Dömösre?
Igen. Örültem, hogy erre az elhatározásra jutott. Persze félelem is volt bennem. 3 hét az azért hosszú idő, de amikor 3 hét után hazajött, és én megláttam, bennem egy olyan hála volt a szívemben, a lelkemben, hogy láttam rajta a változást, a tisztulást, és amikor azt mondta, hogy hát ott történt valami, és őt az Úr megszabadította, én még akkor este, mikor ő elaludt, én még akkor térdre borultam, és hálát adtam, hogy ilyen kegyelmet kaphattunk.
És te ott voltál mellette, hiszen én úgy tudom, hogy utána, amikor már hitmélyítésre került sor, akkor te is elkísérted őt Dömösre.
Igen.
Az?
Igen,
tehát, hogy igen. Ott voltál mellette utána a szabadulás útján.
Igen.
Sőt, a közös szolgálatot is együtt kezdtétek el.
Így van.
Dömösen.
Így van. Én annyira hálás vagyok a Jóistennek, és én ezt meg is mondtam a Jóistennek, és azt kértem, hogy ez maradjon így, és én azért bármire hajlandó vagyok, és én akkor azt kaptam, hogy kövess engem, úgyhogy mi azóta 3-asban a Jóistennel kézen fogva járunk.
Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szeriden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem.
A dömösi, iszákos mentő misszióban élte át az alkoholbetegségtől való teljes szabadulást Isten segítségével Maurer Péter, akit felesége Kornélia kísért végig ezen az úton.
Nem látják a hallgatók, én két mosolygós emberre nézek, aki nem csak a gesztusaival, hanem mindenével, a tekintetével is mosolyog, átragyog rajta mindaz, ami a szavaikból is kihallatszik. De hogy hogyan élitek meg a hétköznapokban a szabadulást, azt a szabadulást, amit Krisztustól kaptatok, ez szerintem nagyon fontos. Tudjuk, hogy Péter már nem iszik, hála az Úrnak, de azt is tudom, hiszen ismerlek is benneteket, hogy messze nem ez a legnagyobb változás az életetekben. Ha szabad így mondani, úgy mellesleg az alkoholtól is szabad vagy, de hogyan jelenik meg, Péter, ez a mindennapjaidban?
Ugye, amikor szabadultam az alkoholból, akkor az utógondozó csoportokat is azonnal elkezdtem látogatni, mert ugye működik a missziónak ilyen csoportja is, és ott is folyamatosan ugye az igével foglalkozva, imádsággal foglalkozva, közös beszélgetésekkel foglalkozva, eljön az a pont az ember életébe, amikor kaphat olyan felkérést, hogy esetleg, ahol mi is gyógyultunk Dömösön, ott X idő elteltével vissza lehet menni önkétesként szolgálni, akár segítőként, gyógyító hetekre, és ez az út nem volt kérdéses számomra, hisz ha az Úr engem megszabadított, és megmentett a halálból, és tőle kapok egy jelet, egy felkérést, egy telefonhívást, ezeket én mind jeleknek veszem, akkor én hogyan is mondanék neki nemet? Nagyon-nagyon-nagyon szeretünk oda járni, szolgálni azóta is. Most már páran azért ismernek, és kapjuk a telefonhívásokat is, akár családoktól, hozzátartozóktól, hogy látják, tudják, hogy nekünk sikerült megszabadulni, hogy hogyan sikerült, mert ahogy mi tanástalanul álltunk, ugye ezelőtt még két évvel, hogy tudjuk, hogy szükség lenne a szabadulásra, csak nem tudjuk, hogy milyen úton. Így nagyon sokan állnak még most is ilyen kérdésekkel, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt próbáljuk eljutatni az emberekhez, a fiatalokhoz, akik ugyanebben a problémában szenvednek, és én nem vagyok többre képes, egyedül csak azt a küszöböt tudom megmutatni, hogy ez hol van, az összes többit az Úr intézi. Na most ehhez az kell, ugye, hogy ha az ember a felismerés megvan, hogy a probléma adott, ezt meg kéne oldani, onnantól kezdve én 90%-ban biztosra mondom, hogy van szabadulás és van kiút. És nagyon-nagyon-nagyon rossz látni már ilyen szemmel, ilyen fejjel azt, hogy mennyire tönkre tudtam tenni magam körül mindent, hogy a családnak ez milyen fájdalom. Én úgy gondoltam, hogy akkor nem bántok senkit. Ugye nincs családi csetepaté idézőjelbe. El vagyunk, én ezzel senkit nem bántok. Hát de utólag visszagondolva, de nagyon. És végtelenül hálás vagyok azért, hogy ezeket az utakat, ezeket a jeleket, amiket kapok, járhatom, segíthetek más rászoruló családokon, embereken, felkeresnek. És úgy látom azért kisebb-nagyobb sikerrel ez sikerül is, mert számomra attól nagyobb boldogság jelen esetben nincs. Nekem, ha csak egyetlen egy embernek, ha én tudok segíteni ebben, és ugyanezt az utat el tudja kezdeni járni, de az az egy ember lehet, hogy 500-nak, akkor az már számomra is 501-et jelent. És ez egy felemelő érzés. És ehhez minden támogatást megkapunk az Úrtól. Én úgy érzem, minden időnket tudjuk szentelni ennek a munka mellett, és nincs probléma ebből, áldott helyzetben vagyunk. És minden napot úgy élünk, úgy is élünk meg minden napot, hogy igen, jött egy telefonhívás, akkor ez megint csak egy jel az Úrtól, menni kell, akkor ülök autóba, megyek, és a feleségem olyan szinten támogat, hogy nem azt kérdezi, hogy most már megint miért, hanem már megint, de jó. És ez hihetetlen. ha egy visszatartó elő lenne, akkor talán azért ez nehezebben működne, de így, hogy a munkámban is, illetve a családomtól is mindenhonnan ezt a támogatást kapom, azért így sokkal könnyebb. Főleg úgy, hogy még az Úr is vezet minket.
És Nelly, téged is arról kérdezlek, hogy a változás, eltekintve attól, hogy az alkohol már nincs jelen az életetekben, miben látod a legnagyobb változást az előtte-utána, a szabadulás előtti meg utáni hétköznapjaid?
Nekem a hála, amit érzek, hogy megkaphattuk ezt a kegyelmet, és ez vezérel, és amikor megkérdezte tőlem, hogy hát ő eljárna a csoportba, meg segítőként, és hogy lenne kedvem vele menni, és én annyit válaszoltam rá, hogy ahova te mész, oda megyek én is.
Fontos a közös szolgálat.
Igen.
Van még egy kis időnk arra, egy egészen kevés, de egy picike, egy-egy mondatos üzenet azokhoz a rádióhallgatókhoz, akik érintettek. Péter, téged arra kérlek, hogy azoknak fogalmazd meg üzenetet, akik a megkötözöttségben érintettek, és tudják, hogy baj van, de nem hiszik, hogy számukra is van megoldás.
Igen, ez egy elég nehéz feladat, mert jelen esetben is van olyan közeli barátom, aki küzd ezzel a problémával, és nagyon reménytelennek látom a helyzetet, holott tudom, hogy van segítség, de rábírni valakit erre nem lehet. Tehát ahhoz el kell jutni talán arra a pontra, és ami a borzasztó ebbe, hogy az ember mindig lejjebb engedi, a Jóisten lejjebb engedi, hogy előbb-utóbb, mint ahogy én is, megjön az a felismerés, amikor már tudjuk, hogy na innen már nincs kiút, akkor valasz, hogy segítség. És én is voltam olyan, aki megvárta ezt az utolsó pontot.
És talán az az imádság, ami belőled felszakadt.
Így van.
Azt üzenhetjük, hogy merjenek felkiáltani.
Hajszál pontosan.
Nelly, te hozzátartozói oldalról azoknak, akik nekem mindig nagyon a szívemben vannak azok a hozzátartozók, úgy elképzelem, hogy hallgatják ezt a műsort sokan, és ott megfordul a fejükben mindazoknak a szereteiknek az arca, akiről látják, hogy küszködnek az alkohollal, és egyszerűen nem tudják rávenni arra, hogy induljanak el, mert tagadja még a problémát. Te voltál ebben a helyzetben hosszú ideig. Tudsz-e valami bíztatót üzenni?
Igen, hát igazából a szeretet az nagyon fontos, hogy azt ne engedjük, hogy elmúljon. És a kitartás nagyon-nagyon nehéz, de mindig van kapaszkodó, és mindig a legutolsó hajszába is kapaszkodjunk.
És ha jól tudom, egy-egy igével búcsúztok a hallgatóktól.
Igen, ami nekem az egyik kedvenc igém, ugye kedvencet nehéz választani, de engem a Filippihez kezdett levél a 4.13 mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít.
Nekem pedig Márk evangéliumából a ne félj, csak higgy.
Kedves hallgatóink, műsorunkban egy sokakat érintő, mély probléma került fókuszba. Az alkoholbetegség, amelyhez kapcsolódik sok esetben valamiféle kábítószer vagy gyógyszer függőség is, rengeteg családban jelen van. Maurer Péter és Maurerné Fenyővári Kornélia megtapasztalta, hogy van szabadulás még a legmélyebb állapotból is. Péter a Dömösi Református Iszákos Mentő missziónál szolgál, miután 2 éve végképp letette az italt. Óváriné Herpai Dóra interjúját közöltük, amely a Mária Rádióban szólt először, és az ő jó voltukból hangozhatott el a Lélekhangolóban is. Interjúinkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Isten áldja hallgatóinkat, szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,